Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 164. ének első versét énekeljük. A 164. dicséret így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk. Foglalva a 458. dicséret első kettő versét énekeljük. A 458. dicséret így kezdődik: Aki értem, megnyíltál. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza igazságodat, mint a világosságot, és jogodat, miként a delet. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel állunk meg most itt ezen a helyen, és vagyunk veled együtt, mert tudjuk, hogy te is itt vagy, mert érted vagyunk jelen. És te azt ígérted, hogy akik a te nevedben ketten vagy hárman összejönnek, velük vagy. És Urunk, ha itt vagy, leborulunk előtted, és dicsérjük háromszor szent nevedet. Dicsérünk és magasztalunk, mert eljöttél, ott hagytad a menny dicsőségét, gazdagságát, a legcsodálatosabb és legszentebb helyet, az Atya jobbját, és emberré lettél azért, hogy megments minket. És magasztalunk, mert nincs hozzád fogható, Úr Jézus. Hisz nem csak, hogy eljöttél ebbe a világba, és itt egyszerű emberi életet éltél, és lehajoltál mind azokhoz, akik nyomorúságukból kiáltottak hozzád, és könyörültél rajtuk, de elmentél egészen a Golgotára, és ott is a keresztre. Odaadtad a te drága életedet, engedted kifolyni véredet, hogy eleget tegyél az Atya igazságának, és kifizesd minden tartozásunkat. Igen, ott a kereszten legyőzted a bűnt, ami megsebzette az embert az engedetlenség nyomán, és ezáltal sérülékenyek lettünk, megszakadt az Atyával való kapcsolatunk, és belerokkant, betegedett az életünk, hiszen belépett a halál, belépett a betegség, belépett az öregség erre a bolygóra, és mind azt megrontotta, amit te csodálatosan teremtettél, jónak, szépnek, szentnek, áldottnak. De köszönjük, Úr Jézus, hogy te ezt a bűnt ott a kereszten legyőzted. És az, hogy ezt a győzelmedet elfogadjuk, hogy a te kinyújtott kezed által meggyógyuljon a szívünk, a lényünk, új emberek legyünk, akik már téged dicsérnek, neked engedelmeskednek, és a te szavadra figyelnek. És köszönjük, és hálát adunk, hogy a halált is legyőzted. Hiszen harmadnapon feltámadtál, kijöttél a sírból, megmutattad magad a tanítványoknak, és megmutatod hatalmad, győzelmed, erőd által mindazoknak, akik keresnek, hogy te valóban élsz. És megvallhatjuk, hogy nekünk élő Urunk van. És kérünk, így most ragadd meg a szívünket, életünket, töltsd be önmagaddal, és adj világosságot igéden keresztül. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangéliuma 12. fejezetéből, a 28. verstől a 34. versig. Tehát Isten igéje Márk evangéliuma 12. fejezetének 28. versétől így van megírva. Akkor odament Jézushoz az egyik írástudó, aki hallotta a vitájukat, és tudta, hogy jól megfelelt nekik, és megkérdezte tőle, melyik az első az összes parancsolat közül. Jézus pedig azt felelte neki. Ez az első. Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. Ez az első parancsolat. A második pedig ehhez hasonló. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor azt mondta neki az írástudó. Jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és hogy az ember szeresse fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy bölcsen felelt, azt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától, és többé senki sem merte őt megkérdezve. Az Úr Jézus Jeruzsálemben van, és már egyre közeledik a kereszt. Az a kereszt, amit mindig a szem előtt látott, amiért tulajdonképpen eljött ebbe a világba. Hiszen azért küldte az Atya, hogy ott a Golgotai kereszten odaadja az életét a tőle elszakadt bűnös emberért. Mert Isten látta, hogy nincs más megoldás az ember számára. Valakinek ki kell fizetni az adósságot. És nincs senki. Ezen a földön nem találtatott senki, és ma sem találtatik senki, aki az élő Istennek megfelelne, aki a tartozást rendezni tudná vele. Nincs senki, aki akár a másik embernek az életét, akár a sajátját meg tudná úgy változtatni, hogy az Isten előtt igaz legyen, tiszta, szent legyen, és hogy ne legyen jelen az életünkben a bűn. Nincs senki. És amikor évtizedek múlva János apostolt idős korban a római hatalom száműzi Patmos szigetére, ott megtapasztalja, hogy az ő gazdája, a feltámadott Úr Jézus megjelenik, üzenetet bíz rá, sőt, megnyílik előtte lélekben a menny kapuja, és bepillantást kap Isten mennyei világába. És akkor ott egy Isten tiszteleten találja magát, ahol az élő szent Isten, mindenek teremtője, a Jézus Krisztus Atya egy kívül belől lepecsételt tekercset tart a kezében. És hogy ott tartja a kezében azt a tekercset, fölteszi a kérdést, hogy ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit. És senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem abba betekinteni. Én nagyon sírtam, írja János, hogy senkit sem találtak méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet és beletekintsen. De egy a vének közül azt mondta nekem, ne sírj! Íme győzött a Júda törzséből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és hét pecsétjét. Ugyanezt a szituációt látja János a mennyben, hogy nincs senki, aki az Isten által teleírt hétpecsétes könyvet föl tudná nyitni. Senki sem volt rá méltó, és akkor egy angyal a síró Jánosnak azt mondja, hogy ne sírj, nincs veszve semmi, mert ha a földi emberek nem is találtattak rá méltónak, ha nem tudták megoldani ezt a kérdést, semmi emberi vezető, pap, vagy bárki más, okos, ügyes ember, nincs veszve semmi. Mert van valaki, aki átveszi a könyvet, felnyitja a pecséteket, és beindítja a történelem utolsó szakaszait. Ki a kezében tart mindent, és ez nem más, mint a bárány. Nem más, mint Júda oroszlánja, aki gyakorlatilag a megöletett bárány, az Úr Jézus Krisztus. Igen, nincs más, aki az emberi élet problémáját megoldja, csak egyedül a bárány, Jézus Krisztus. Emlékezzünk vissza, amikor Jézus megjelenik a Jordánnál, hogy keresztelő megkeresztelje, akkor János rámutat, és azt mondja, íme az Isten báránya, aki magára veszi a világ bűneit. Magára veszi, elhordozza. Igen, egyedül Jézus az, aki magára tudta venni a mi bűneinket. És ennek a Jézusnak a haláláért van kegyelem. Ennek a Jézusnak a kihulló vére ad reményt arra, hogy az ember megtisztulhat a bűntől, és lehet újra az élete. Mindez úgy lehet a miénk, ha oda megyünk ehhez a Jézushoz. Oda visszük az életünket a Golgota keresztje alá, fölismerve, hogy senki nem tud rajtam segíteni, én sem tudok magamon. De már látom, hogy Jézus igen, ezért segítségül hívom. Ez fontos, hogy így menjünk Jézushoz. Mert ott van Jeruzsálemben, közel a kereszt, látunk körülötte embereket, de olyan megdöbbentő, hogy mióta bent van Jézus Jeruzsálemben, már nem igazán fordulnak hozzá emberek személyes problémáikkal. Tulajdonképpen amikor elhagyja Jerikót, kimegy a városból, és Bartimeus, a vak Bartimeus kiállt hozzá, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Ő az utolsó ember, aki személyes érdekében megszólítja Jézust. Ő az utolsó, aki úgy jön hozzá, hogy látja Jézusban a messiást, meg saját élete nyomorúságát, hogy vak, és hiszi, hogy Jézus vissza tudja adni a látását. De ahogy elmegy Jézus Jeruzsálemből, már nem olvasunk arról, hogy bárki ilyen belső, személyes szükségletből, szomjúságból keresné Jézust. Pedig ő ezért jött. Ezért jött, hogy fölkínálja nekünk a szabadítást, a gyógyulást, a megújulást, az Isten erejében való megerősödést, az új életet. Azért jött, hogy bennünk történjen valami. És most Jeruzsálemben egyre másra körülveszik emberek, többnyire farizeusok, írástudók, papok, szadduceusok, és kérdéseket tesznek fel neki, de ezeknek a kérdéseknek nem az a célja, hogy igazán megismerjék őt, vagy esetleg önmagukat, hanem a célja olyan helyzetbe sodorni Jézus, ahol mond valami olyat, ami alapján majd el lehet őt ítélni. Sőt, kedden hallottuk a példázatból, hogy amikor Jézus, a gonosz szőlőművesek példázata volt, ugye kedden, és amikor Jézus róluk beszélt, a vezetőkről, a farizeusokról, írástudókról, és ők megértették, hogy róluk van szó, akkor azt olvastuk, hogy megértették, hogy ugyan róluk mondta a példázatot, mégis ott hagyták, és tovább mentek.
Mert ezek az emberek nem azért keresték Jézust, hogy ő róluk beszéljen, hogy megmutassa, milyenek és kik ők, és aztán kérjék a segítségét, hogy megváltozzanak. Ezek az emberek elfogni akarták. Ezek az emberek Jézustól megszabadulni akartak. És azóta is benne van ebben a világban, hogy mindig meg akar a világ Jézustól szabadulni. Pedig ő a mi világunk számára is az egyetlen megoldás. Spekulálhat az ember sok mindent. Ugye építhet a technikájára, megfogalmazhatja, hogy majd ő mindent legyőz, de nem tudja legyőzni a bűnt. Kiépítheti már a mesterséges intelligenciát, mondhatja azt, na majd oda átvisszük az emberi értelmet, vagy azt hozzuk az emberi értelembe, azt már halhatatlannak gondoljuk magunkat. Isten nélkül nincs halhatatlanság. Mert a bűneset óta, az Istentől való elszakadás óta az ember halandó. Isten kimondta, nem élhet az ember örökké. Mert bűn van a szívében. És ezt látjuk. Hát élhetnénk örökké. De akkor örökké jelen lenne a bűn. És mind az, ami abból származik. Ha Isten akkor nem mondja ki, hogy az ember ne éljen örökké, vagy az özönvíz idején nem mondja azt, hogy csak 120 év legyen az embernek az élete, hát akkor a leggonoszabb emberek, akikre úgy emlékszünk a történelemben, hogy nagyon gonoszak voltak, azok se tudnának meghalni. Akkor a gonoszságot akármeddig lehetne végezni. De Isten kimondta, hogy halandók vagyunk. És ezen a technika meg a tudomány sem tud változtatni. És semmi. Egyedül Jézus. Ő győzte le a feltámadásával a halált. És aki benne hisz, annak örök élete van. Az ember Jézus által nyerhet örök életet. Jézus nélkül erre nincs lehetőségünk. És Jézus minden kérdező csoportnak megadta a maga feleletét, mégpedig olyan feleletet, hogy nem tudtak belekötni. Nem tudtak vele mit kezdeni. És így látjuk ennek nyomán, hogy jön egy írástudó, aki ott volt a többiek között, figyelte, miként próbálják Jézus csapdába csalni, és hallotta azt is, hogy ő hogyan felelt meg ezeknek a csoportoknak, miként csendesítette el őket, miképpen tett bizonyságot az atyáról. Mert végig ő az atyáról tett bizonyságot. Vagy azt mondta, hogy adjátok meg Istennek, ami az Istené. Rámutatott, hogy az a legfontosabb, hogy visszaadd az életed az Istennek. Vagy közvetlenül a tegnapi ige szakaszban, hogy Isten az élők Istene. Ilyen csodálatos bizonyságok ezek. És most az írástudó úgy jön, hogy kicsit Jézusra olyan diákként tekint. Én vagyok a nagy írástudó, a professzor. Na, még fölteszek neked, fiam, egy kérdést, és arra tessék felelni. És hogy ettől függ minden, hogy milyen választ adsz. És megkérdezi Jézustól, melyik az első az összes parancsolat közül. Talán arra gondolt, hogy Jézus valami mást fog mondani? Hogy esetleg azt mondja, hogy saját magát helyezi majd az első helyre, és akkor le lehet rá csapni? Hiszen ez a kérdés, és erre a kérdésre adott felelet, Ez minden zsidó embernek a szívébe, lényébe bele volt szinte kódolva. Majdnem ezt tanulták meg elsőnek. Hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből. Amikor tanult a gyermek beszélni, ez volt az első, amire megtanították. Mindenkibe benne volt. Mindenki tudta. Tehát érdekes, hogy ezzel közelít Jézushoz, hogy melyik az első az összes parancsolat közül. És ezt úgy megtanították nekik, annyira bennük volt, hogy ha álmukból fölriasztották, tudták. Melyik az első? És Jézus pedig felelte, ez az első, halt Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Tehát Jézus ezt, amit tudnak, és újra elmondja neki. Mármint az írástudónak, a kérdezőnek. És ezzel leszögezi, és a szívére helyezi, hogy ebben nincs változás. Hogy továbbra is az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Istenem kívül nincs Isten. Ez nagyon fontos, hogy a mi Istenünk, az Úr, az egyetlen Úr. Ezt Jézus is a szívükre helyezi, meg a mi szívünkre. Ugye lehet, hogy eltelt sok évszázad vagy évezred, de nincs változás. Egyetlen egy Isten van. És az az Isten nem más, mint Izraelnek az Istene. Az egyetlen Isten nem más, mint ennek a világnak a teremtője. Ez az egyetlen Isten nem más, mint ennek a világnak és a mi életünknek a tulajdonosa. De szintén a keddi igében ott volt, hogy Isten a tulajdonosa ennek a világnak. Ha ma elmennénk a legnagyobb, a világ legnagyobb földhivatalába, és kikérnénk ennek a földnek a tulajdonlapját, azon csak egyetlen név szerepelhet, Isten. Ez a föld, ez a bolygó, az univerzum, ez az Isten tulajdona. De ez azt is jelenti, hogy az ember is az Isten tulajdona. Hisz rajta van a pecsétje, az Isten képmása, arra teremtettünk, mi az ő tulajdonai vagyunk. És amikor az ember itt nagyon büszkélkedik, és aztán neki megy a másiknak, és azt mondja, hogy de az az én tulajdonom, hát nagy tévedésbe vagyunk. Itt semmi nem a mi tulajdonunk. Minden az Istené. Amink van, az tőle kapott ajándék. Azt ránk bízta, ugye a Biblia első lapjain, rábízta az emberre, hogy őrizd és műveld, törődj vele, de el kell számolnod, mert az enyém, mondja az Isten. Ó, ugye, amikor megy a trükk, hogy kié legyen a sok természeti kincs, az élő Istené, testvéreim. Az Isten a tulajdonosa. Ránk van bízva. Hogy fogunk vele sáfárkodni? És úgy, hogy mindenkinek juttatunk belőle? Vagy azt nézzük, hogy minden a miénk legyen, mint abban a példázatban azt mondták, jaj, hát küldi a gazda a fiát, hogy a szőlőnek a gyümölcséből kérjen, vagy jön a bérleti díjért, hát öljük meg az örököst, és miénk az örökség. Hát nem így él a mai ember. Hajítsuk ki az Istent, tegyük félre, kaparintsuk meg az örökséget, az egész világot, mindent nekünk, és minél kisebb, minél kevesebb létszámú ember legyen, aki beletartozik abba, hogy minden a miénk, és a többinek ne legyen semmi, és ha valaki fölemeli a szavát, akkor majd azt eltüntetjük, hát nem. Minden az Istené. És de jó lenne, hogyha ez eljutna az emberek szívéig, és hálásak lennénk azért, amink van, és megköszönnénk, hogy Uram, rám bíztad azt a helyet, ahol élek, hogy nekem adtad, köszönöm az életem, köszönöm a férjem, feleségem, gyermekeim életét, és segíts, hogy úgy tudjak velük bánni, hogy el tudjak számolni, hogy lássam, hogy azért bíztad rám őket, hogy majd dicsőítsenek téged. Tehát az Úr Jézus leszögezi, egyetlen Isten, egyetlen Úr van, ez pedig Izrael Istene, és ez az Isten Jézusnak az Atya. És aki Jézust beengedi az életébe, az maga is úgy szólíthatja ezt az Isten, hogy Atyám. Vagy ha együtt szólítjuk, akkor mi Atyánk. De ez Jézus által lehetséges. És azt helyezi a szívünkre az Úr Jézus, hogy ő az egyetlen Úr, és úgy forduljunk felé, hogy szeretjük. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Tehát Isten legyen az első a számodra, a legfontosabb, hogy a szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. Ugye ez az első és legnagyobb parancsolat, hogy Isten legyen az életünkben a legelső helyen. És ugye, ahogy ezt sorolja, itt így is van, hogy szeresd az Urat, utána a fele barátodat, és utána magadat. Tehát ők így raboznak, hogy ő, te, én. És fel kell tenni a kérdést, hogy én hogy rabozok. Hogy ki az első nekem? Tényleg átveszem a nyelvtanból, hogy én, te, ő, és ezt alkalmazom az életben is, vagyis én vagyok mindig az első, nekem kell mindig a középpontban lenni, szóljon minden rólam, szolgáljon ki mindenki engem, és ha nem, akkor megsértődöm, vagy igazodom a bibliai ragozáshoz, és azt mondom, igen, nekem első az Isten. És ez azt jelenti, hogy valóban mindig őt teszem az első helyre. Vele kezdem a napot, őt kérdezem mindenben, fölteszem a kérdést, hogy mi a te akaratod, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, és amikor ezt megtanulom, megtalálom, akkor azt valóban meg is teszem. Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelked, teljes elmédből, teljes. Ez azt jelenti, hogy teljes szívvel, egész életemmel, nem csak egy kis szeletkéjével, a teljes az azt jelenti, hogy 100%-osan Isten az első. Hogy őt mindennél jobban szeretem, mert ő az én szabadítóm. Ő az én megváltóm Jézus Krisztusban, és ő az én édesatyám Jézusért, aki tudom, hogy úgy szeret, hogy önmagát adta értem. Szeresd az Urat, mert ő előtt szeretett, ezért én viszont szeretem őt. És azért, akit az ember teljes szívből szeret, az valóban az első a számára. Ugye, amikor az ember megszereti azt, aki majd a társa lesz, amikor megszereti, akkor mindennél fontosabb. Akkor mindenben az első helyre teszi. Akkor igyekszik vele minél több időt tölteni. Hát ha valóban Isten az első nekem, ha őt szeretem, akkor a legtöbb időt ő rá szánom. Akkor ki lehet mutatni, hogy tényleg Őt szeretem, mert vele töltöm a legtöbb időt. De szoktuk ezt látni, hogy akinek valami nagyon fontos, azt észrevesszük abból, hogy sok időt tölt vele. Akinek a telefonja fontos, azzal tölt sok időt. Vagy a számítógépe, vagy a tévéje, vagy a földje, egy gép, akkor az azzal tölt sok időt. Akit szeretünk, azzal sok időt töltünk. És Jézusnál ezt sokszor láttuk. Szereti az atyát, és sokszor már hajnalban fölkelt, kiment és imádkozott. Mondja, hogy a második ehhez hasonló. Szeresd vele barátodat, mint magadat. Tehát a második helyre nem magát teszi az ember, és így Jézus sem, hanem a másik embert. Isten az első, a következő a másik. És ezt látjuk Jézus életében. Mindig a másikra figyelt. Hát ezért tudott lehajolni a betegekhez, a nyomorultakhoz, és ott a Getsemánéba tűnik ez ki csodálatosan. Amikor jönnek őt elfogni, azt mondja a katonáknak, hogy én itt vagyok, ha engem kerestek, vihettek, de őket engedjétek elmenni. Őket menti. A másikat, a tanítványokat maga elé teszi, és ő védi őket. Ez nem magától értetődő. Mert azt látjuk, hogy amikor van egy vezető személyiség, egy nagyon fontos ember, akkor azt védik. Ugye például Amerikában is, ha van valamilyen esemény, azonnal az elnököt menekítik. Én még olyat nem hallottam, hogy az elnök azt mondja, hogy testőreim, meneküljetek biztonságban, majd én leszek itt az utolsó, nem baj, ha föl is robbantanak, vagy lelőnek. Ti menjetek, hát családosok vagytok. Hát mindegyiknek gyereke van, felesége, hát nehogy veletek történjen valami baj. Nem, az elnököt kell menteni. Itt meg mi történik? A királyok királya ott van, a Getsemáné kertjében, és elfogják, és nem azt mondja, hogy na védjetek, én meg menekülök, meg jön a helikopter, és majd ki menekít, hanem azt mondja, ti menekül. És ő megy, hogy odaadja az életét értünk. Mert Jézus nem csak tanította, hanem élte is az ígét. Amit tanított, azt megélte. És engedjük, hogy így váljon ez valósággá a mi életünkben is. És amikor ezt elmondja, a farizeus előjön, szinte gratulál, vagy írástudó, gratulál Jézusnak, és elmondja, hogy jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van. Ez mind nagyon szép, csak az a probléma, hogy itt nem vizsgáról van szó. És hogyha ő látja, hogy Jézus helyesen felel, és egy Isten van, neki le kellett volna borulni. Te vagy az az Isten. Látom, hogy benned Isten rálépett a bolygóra. És leborulok, és dicsőítelek, és rád bízom magam. És Jézus mit mond? Látta, hogy bölcsen felel, így szólt, nem vagy messze az Isten országától. És egy nagyon szép felelet, ugye nem vagy messze az Isten országától. Csak ugye van ebben egy nagyon fontos üzenet. Ugye, mert ha azt mondjuk, hogy nem vagyok messze a templomtól, ez mit jelent? Hát nem vagyok tőle messze, nincs nagy távolság, de nem vagyok bent. Ha bent vagyok a templomban, azt mondom, bent vagyok, és nem kint. És ha még az ajtó előtt állok, mert annyira nem vagyok messze, akkor sem vagyok közel. És mit ér az, ha rohanok a vonatra vagy a buszra? És nem vagyok messze, csak 20 méterre, amikor kimegy a busz, vagy a kihúz a pályaudvarról a vonat. Lemaradtam. Na itt ez a fontos, hogy mit mond Jézus. Nem vagy messze, de nem vagy bent, és ez a lényeg. Mert nem az a fontos, hogy egy perccel maradtál le, hanem az a fontos, hogy lemaradtál. hogy kívül vagy. Mert az Isten országába az ajtó, a belépő az Jézus. Csak Jézus által léphetünk be. És meg kell vizsgálni, hogy közel vagyok, vagy bent vagyok. Mert nem segít, hogy azt mondom, hát ott toporgok ma az ajtóba. Nem segít. Az segít, ha bent vagyok. Ha Jézus által beléptem Isten országába, és annak a polgára vagyok. Ha új életem van, és már ő az életem gazdája, és megyek oda, ahova ő megy, és hirdetem, és dicsőítem az ő nevét, és úgy élek, ahogy itt ő bemutatta, hogy első az Isten most már, második a fele barát, és majd utána jövök én. Hát adja az Úr, hogy így alakuljon, formálódjon az életünk, és ez az isteni sorrend legyen valósággá mostantól. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hogy csodálatos vagy, és nincs hozzád fogható, és leborulunk, és dicsőítünk, Urunk, mert ha te nem jöttél volna el a világban, mi is csak zokognánk és sírnánk, mint János, amikor ott volt a mennyben, és azt látta, hogy nincs senki, aki átvegye, és azt a pecsétes könyvet, és felnyissa a pecsétjeit. Igen, nélküled itt zokognánk, mert nem találnánk az életünkre megoldást, nem találnánk a bajokból kiutat, nem volna reménységünk, és itt állnánk tehetetlenül. Talán ott volna bennünk, hogy hát, ha majd egyszer lesz valami megoldás. De Uram, mi azzal nem megyünk semmire, hogy majd egyszer esetleg valamikor valahol a tudomány valamit megold. Nekünk itt és most kell megoldás. Itt és most kell tudni, hogy a bűn legyőzetett. Itt és most kell tudni, hogy a halál is legyőzetett, mert te feltámadtál és élsz. Most kell eljutni a szívünkig, hogy a halál után is van élet. És aki benned hisz, annak örök élete van, de aki nem hisz benned, az kívül marad az örök életből. Uram, mutasd meg, hol vagyunk. Kívül vagy belől? Esetleg azt mondjuk, hogy át nem vagyok már messze, de szeretnénk belől lenni. Mert nem tudjuk, meddig tart a lehetőség. Mikor zárulnak a kapuk véglegesen, mert Uram, te azt mondtad, hogy egyszer záródnak a kapuk, mert valaki kérdezte, hogy sokan vannak, akik üdvözülnek, és azt mondtad, hogy bizony, majd amikor a gazda felkel és bezárja a ház ajtaját, sokan zörgetnek, de már nem mehetnek be. És te kiszólsz, hogy nem tudom, kik vagytok, nem ismerlek benneteket. Hát ez a végzetes, amikor bezárul a kapu. És Uram, mi ezt nem szeretnénk. Mi most akarunk belépni, hogy a tiéd legyünk, hogy veled legyünk, hogy örök életünk legyen, és ha visszajössz, akkor is készen tudjunk várni, hogy ne legyen meglepetés, hogy én ezt nem tudtam, nem számítottam rá, azt hittem megfelelek, hanem Uramat, hogy lássuk, te feleltél meg helyettem, helyettünk, kifizetted az árat, és szeretnénk ezt a drága kegyelmet elfogadni, és ebben egy új életet élni. Kérünk így, formáld, alakítsd az életünket, s hogy az az isteni sorrend valóság legyen, hogy te legyél az első, fele barát a második, és én a harmadik. Mindig én legyek hátul, és te legyél az első, és add, hogy ez ragyogjon át az életünkön mások felé. Hogy minél többen meglássák, hogy nálad a megoldás, te vagy az élet forrása. Így kérünk, Urunk, a betegekért, az egyedül élőkért, a reménytelenekért, a gyászolókért, mindazokért, Uram, akik nem látnak megoldást, akik talán belefáradtak ebbe az életbe, hogy tudjanak rátekinteni, hozzád kiáltani, végezzel még meghallják a te hangod, és fölragyogjon a kegyelem előttük, hogy életet nyerjenek. Eléd visszük, Uram, a családokat, gyermekeket. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a zajongó, forrongó világért döbbenjen rá, hogy te vagy a tulajdonos. És adja meg az emberiség, Uram, azt, ami neked jár, vagyis adja neked a szívét, adja neked a dicséretet, a magasztalást, és szolgáljon téged. Könyörülj rajtunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk legközelebb, vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet, előtte 10 órától presbiteri gyűlésre kerül sor. Tehát 10-től presbiteri gyűlés, 10:30-tól Isten tisztelet. Hirdetem továbbá, hogy a ránk következő héten a mentőmisszió kedden, szerdán és csütörtökön délutánra ilyen mini konferenciát tervez. Tehát jövő héten kedden, szerdán, csütörtökön 2 órától kezdődnek az alkalmak, és a 6 órás esti istentisztelettel fognak véget érni. Tehát kedd, szerda és csütörtökön így lesznek az alkalmak, mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Befejezésül pedig énekeljük a már megkezdett 458. dicséret 4. versét, ha bevégzem életem. Ha bevégzem. Yeah.